Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 32. Zsoltár első versét énekeljük. A 32. Zsoltár első verse így kezdődik: Ó, mely boldog az oly ember életében! Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 377. ének második versét. A 377. ének második verse így kezdődik: Szentlélek, imádunk mi téged. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található a János írása szerinti szent evangélium harmadik részének első 21 versében. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A János evangélium a harmadik részének első 21 verséből így szól a mi Urunk igéje. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy, így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt, te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Istennek áldása legyen a felolvasott ige hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a te gondoskodó szeretetedért, hogy az elmúlt héten is megadtál mindent, amire szükségünk van. Megadtad a testi és a lelki táplálékot, megőrizted vagy visszaadtad egészségünket, és köszönjük neked, hogy készítettél alkalmat ezen a böjti vasárnapon is arra, hogy a te igédet hallgassuk és szívünkbe zárjuk. Köszönjük, hogy nem csak Nikodémussal álltál szóba, megváltó Jézus Krisztusunk, hanem nekünk is elmondod ugyanezeket, hiszen nekünk is arra van szükségünk, hogy világosan lássuk az élet útját, ne tévedjünk el az élet útvesztőiben, hanem oda találjunk hozzád, aki az örök életre vezető út, igazság, élet vagy. Jöjj és lelked által tedd érthetővé, világossá az ige üzenetét, hogy ne csak a fülünkkel hallgassuk az igét, hanem a szívünkkel is. Add, hogy amit megértettünk, azt el is raktározzuk a szívünk mélyén, és végezzel bennünk, hogy életté váljék a meghallgatott ige. Add, hogy a mi életünk úgy tündököljék, úgy ragyogjon, ahogy éves igeként kaptuk ezt, hogy lássák jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Add, hogy a veled töltött idő mindannyiunk javára váljék. Amen. Az ige hallgatására készülve a 285. ének 4. versét énekeljük. A 285. ének 4. verse így kezdődik: adj mi nékünk megújult szívet és új indulatot. Kedves testvérek, Istennek az az ígéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, közelebbről a János evangélium a 3. részének 3. versében. Jézus így válaszolt: bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Kedves testvérek, János evangéliumában több olyan párbeszédet is olvashatunk, amikor Jézus egy-egy emberrel beszélgetve elvezeti őket az igazság útjára, a helyes útra, és ezek között, akikről olvasunk az evangéliumban, voltak olyanok, akik akkor találkoztak először Jézussal, nem ismerték még őt, és ilyen volt a samáriai asszony, a betesdai beteg, vagy az ember, aki bakon született, és Jézus megnyitotta a szemét. Nikodémus viszont, akiről most olvastunk, úgy ment oda Jézushoz, hogy már tudta róla, hogy ki ő, és ezért már úgy kereste őt, hogy kereste az alkalmat, amikor Jézussal találkozhat, amikor Jézussal beszélgethet. Ki is volt ez a Nikodémus? A zsidók egyik vezető embere, a nagy tanács tagja volt, és ő maga a farizeusok csoportjába tartozott. Ha ezt a szót halljuk, hogy farizeus, akkor mindjárt egy olyan nehéz természetű emberre gondolunk, aki törvényeskedő, képmutató, vallásos ember, aki Jézust ellenségének tekinti. Valójában, igen, így mutatja be ezeket az embereket az evangélium, miután Jézus belelátott a szívükbe. jó, ha tudjuk, hogy ezek a farizeusok a maguk módján igyekeztek az ószövetségi törvényeket minél jobban megtartani, Istennek akartak tetszeni, és a többi ember felé is jó példát akartak mutatni. És nagy tisztelettel és megbecsüléssel övezték őket az emberek, hiszen úgy látták, hogy ezektől a farizeusoktól mi is tanulhatunk. Én azt hiszem, hogy ha ezt az oldalát nézzük, akkor mi is szívesen lennénk ilyen emberek, akik az Isten törvényéhez akarjuk igazítani az életünket, akik példát mutathatunk mások felé is. A baj csak ott volt, hogy ezek az emberek a cselekedeteik alapján akartak igaznak bizonyulni Isten előtt, és annyira igazolva érezték magukat, hogy már a saját bűneiket sem látták bűnnek, hiányzott belőlük az Isten előtti alázat, a bűnbánat, és megtérés nélkül csak egy látszat kegyességet éltek, ami tele volt képmutatással. És ők azért haragudtak Jézusra, mert Jézus leleplezte azt, ami a szívükben volt. Hát egészen másképpen látták ők Jézust, mint a többi embert, hiszen mindenki más körülrajongta, tisztelettel és rájuk felnézve vették őket körül. Jézus pedig elmondta, hogy mi az igaz valóság, belelátott a szívükbe, szembesítette őket azzal, hogy hogy játsszák ki a törvényt. A törvénynek a betűit akarták megtartani a szombatnappal például, hogy még szinte egy mozdulatot sem volt szabad akkor tenni, de az egésznek a lényegét mégis figyelmen kívül hagyták. Csak egy ilyen példát mondok, hogy megvolt, hogy mennyi egy szombatnapi járóföld, és hogyha ennél hosszabbat akartak szombatnapon menni, akkor előbb lefeküdtek ott a földre, és amikor újra felálltak, akkor már nem egybe tették meg ezt az utat, és akkor megnyugtatták magukat, hogy nem vétették el az Isten törvényét. Hát Jézus erre a képmutató vallásosságra hívta föl a figyelmüket, hogy ne a saját önös érdekükhöz igazítsák a törvényt, hanem ők tényleg Istennek akarjanak engedelmeskedni, és az egész életükkel ilyen módon példát mutatni. Nikodémus tehát a farizeusok csoportjába tartozott, az ő szívében nagy vágyakodás lehetett arra, hogy Jézussal találkozzon, hiszen éjszaka ment hozzá, amikor Jézus nem vette körül nagy sokaság, amikor már elcsitult minden nyüzsgés, amikor az éjszaka csendje minden szempontból alkalmasnak látszott arra, hogy ő ott Jézussal csendben beszélgethessen. El tudjuk képzelni, hogy akkor, amikor még nem jártak autók, amikor éjszaka mindenki pihenni tért, nyugodni tért, milyen nagy csend lehetett akkor, és Jézus ebben a csendben fogadta Nikodémust. Látta Jézus, hogy milyen vágy van a Nikodémus szívében, látta, hogy mennyire szeretne ő vele beszélni, és alkalmat is adott Jézus arra, hogy beszélgessenek egymással. És ha mi is így tele vagyunk lelki kérdésekkel, ha mi is szeretnénk Jézushoz menni, ő bennünket is ilyen szeretettel, kedvesen fogad, akár éjszaka is mehetünk hozzá, egy álmatlan éjszakán, amikor nem találjuk a gondolatainknak a megnyugvását, amikor szükségünk van Jézusra. Jöhetünk hozzá azért, hogy a csendes időnket vele töltsük, hogy feltegyük neki a kérdéseinket, hogy kitárjuk előtte a szívünket. Vajon mi is vágyakozunk ennyire arra, hogy kettesben legyünk Jézussal? Hogy ne csak az Isten tiszteleten hallgassuk őt, amikor sokan vagyunk együtt, hanem a szobánk csendjében is vele legyünk meghitt áldott közösségben. Ő azt ígéri, hogy aki hozzájön, azt ő semmiképpen ki nem veti, el nem küldi magától. A csendes igeolvasásunkban, a csendes imádságunkban mi is beszélgethetünk Jézussal. Ő szól hozzánk az igén keresztül, mi pedig válaszolunk az imádságban. Akkor jó, ha ilyen őszinte szívvel tudunk hozzáfordulni, keressük őt, és ebben a párbeszédben fogékonyak vagyunk arra, hogy meghalljuk és megértsük az ő személyesen hozzánk szóló üzenetét, mit akar nekünk mondani. Nikodémus is ezért kereste Jézust. Így kezdte a beszélgetést: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Talán most akarta Nikodémus föltenni a kérdését is Jézusnak, de Jézus meg sem várta, hanem már válaszolt a kérdésre. Így olvasjuk tovább, hogy Jézus így válaszolt. El sem hangzott még a kérdés, nyilván ott volt a szívében Nikodémusnak, Jézus már válaszolt neki. Mert ő pontosan tudta, hogy Nikodémusnak mire van szüksége, és ezért mindjárt a dolgok közepébe vágott, mindjárt a lényegről kezdett el Jézus Nikodémussal beszélni. És amikor Jézus beszél, akkor ő a legfontosabb dologról szól, az élet és halál kérdéséről. Itt ezt mondta Nikodémusnak: bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Mert a Nikodémus tulajdonképpeni kérdése az ugyanaz volt, mint a mi kérdésünk is. Mindenki, aki Jézust keresi, valamiképpen arra kíváncsi, és azt szeretné tudni, hogy hogyan lehet eljutni Istenhez, hogyan lehet az ő országába belépni, vagy föltesszük így a kérdés, hogy mi lesz velem, ha itt kell hagynom ezt a földi világot, ha véget ér az életem, be fog-e engem Isten engedni a mennybe, vagy kívül maradok, de akkor örökre kívül maradok. És kitől lehetne ezt pontosan megtudni? Jézustól. Ha Jézus csak ugyan Istentől jött tanítóul, akkor most ő a legilletékesebb arra, hogy a kérdésünkre választ adjon. Ha más nem tudná így megmondani, Jézus bizonyosan tudja, hogy kik jutnak a mennybe és kik maradnak kívül, hiszen ő egyenesen Istentől érkezett. És kedves testvérek, most is a megtérés, az újjászületés kérdése jön elő ezen az Isten tiszteleten. Sokszor hallottuk már ezt. Már annyiszor volt ez, hogy térjetek meg, legyetek Jézus követői, szükséges az újjászületés. Miért mondja ennyiszer az Isten igéje? Miért kell nekünk ennyiszer erről hallanunk? Azért, mert ennél nincs fontosabb kérdés az életünkben, mint az, hogy hol töltjük az örökké valóságot, hogy készen van-e a szívünk arra, hogy már a földön az Úrral járjunk, és ővel legyünk az örök életben is. Ahogy azt is nem lehet elégszer hangsúlyozni most ebben a járványos időben, hogy vigyázzunk egymásra, ha lehet, maradjunk otthon, ha kimegyünk, viseljünk maszkot, ha közel vagyunk egymáshoz, akkor egy másfél méterre távolodjunk el, mert nem lehet eléggé hangsúlyozni és eleget mondani ahhoz, hogy mi ezeket komolyan vegyük és megszívleljük. Jézus újra és újra erre hívja fel a figyelmünket. Nikodémussal való beszélgetésben is többször elmondja, hogy kik léphetnek be az Isten országába. Sokszor látunk ilyen kiírást valahol hivatalos helyen járva, hogy idegeneknek tilos a bemenet, vagy belépés csak engedéllyel. Vagy most már minden ajtóra szinte ki van téve az, hogy csak maszkban lehet oda belépni. Ilyenkor, amikor egy ilyen kiírást látunk, egy pillanatra el kell gondolkodnunk azon, hogy ez mennyiben vonatkozik ránk. Hogy azok közé tartozunk-e, akik beléphetünk azon az ajtón, vagy azok közé, akik ki vannak onnan zárva. És egészen addig, amíg ez nem érint bennünket lényegesen, csak elolvassuk, aztán megyünk tovább, de mihelyt fontossá válik, hogy mi beszeretnénk jutni oda, akkor tudnunk kell, hogy mi az, amit meg kell tennünk azért, hogy be is léphessünk. Ha kell, akkor a maszkot fölvenni, vagy ha engedélyt kell valahonnan szereznünk, hogy oda beléphessünk. Ha fontos, akkor megteszünk mindent érte, hogy bejussunk oda, ahova igyekszünk. Én úgy gondolom, hogy az Isten országába mindannyian beszeretnénk lépni. És ha most olvassuk ezt a kiírást, hogy kik léphetnek be, és kik maradnak kívül, akkor nekünk nagyon fontos az is, hogy mi Isten előtt alkalmasaknak bizonyuljunk arra, hogy az ő országába belépjünk. Mert Isten országának is megvan a maga rendje. Ott tökéletes szentség, tökéletes tisztaság van, oda nem mehet be semmi tisztátalan, nem léphet be oda senki, aki bűnéből meg nem tisztult. És ahogy ezt a Jelenések könyvében a Biblia utolsó lapjain olvassuk, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. És így akkor bennünk is felvetődik a kérdés, az én nevem be van-e írva oda? Mi a helyzet velem? Amikor elérkezem oda, hogy utolsót dobban a szívem, és amikor már oda kell állnom az Isten elé, mit tudok felmutatni, hogy bebocsátást nyerjek az Isten örök országába? Elége az, hogy meg vagyok keresztelve? Sokan úgy gondolják, hogy igen. Régebben, amikor még nem volt ilyen fejlett az orvostudomány, sok csecsemő nem érte meg a gyermekkort, és ilyenkor sürgősen megkereszteltették a pici csecsemőt, hogy ne maradjon pogány, és a mennybe jusson. És talán azért is érezték ezt így, mert a Bibliában olvasunk az újjászületés fürdőjéről, csak hogy ez nem azt a pár csepp keresztvizet jelenti, ami a kisgyermek fejére kerül, hanem itt a Szentlélek megújító munkájáról szól. Pál így írja a Tituszhoz írt levelében, és ez egybecseng azzal, amit Jézus Nikodémusnak mondott. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon, Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Az, hogy valamikor megkereszteltek minket, az önmagában nem biztosíték arra, hogy örök életünk legyen. Jézus így mondja a Márk evangéliumának végén, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Függetlenül szinte attól, hogy megvan-e keresztelve, vagy nincsen. Tehát nem a keresztség a legfőbb biztosítékunk arra, hogy mi beléphessünk az Isten országába. Akkor talán többet kellene jót cselekednünk? Hiszen már a kisgyermekeknek is azt mondják, hogy jó legyél, mert csak a jók kerülnek a mennybe, a rosszak azok a pokolba kerülnek. Sajnos azt kell mondanunk, hogy még ha tudnánk is annyi jót tenni, amennyi bűnt elkövetünk életünk során, az sem lenne elég arra, hogy kiérdemeljük az örök életet. Pont az előbb idéztem Pál apostolnak a Tituszhoz írt leveléből, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Persze, hogy a jó cselekedetekre szükség van, erre teremtett bennünket a mi Urunk, előre elkészítette azokat, hogy azokban járjunk. Az éves igénk is ez most, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Erről lehet felismerni az igazi keresztényeket, hogy az Isten akaratához igazodva a jót cselekszik. Csak nem ezek a jó cselekedetek számítanak akkor, amikor Isten elé kell állnunk. Nem ezeket számítja be, nem érdemeket szerzünk, nem jó pontokat szerzünk Istennél. Egy példával tudnám ezt szemléltetni. Ha valaki egy rossz vonatra szállt, akkor hiába akar a kalauznak fizetni, akár lecserélheti a jegyét másodosztályúról első osztályúra, ráfizethet akármennyit, attól nem fog célba érni, csak akkor, hogyha átszáll a jó vonatra. Az üdvösséget sem lehet kiérdemelni, megszerezni más módon, csak úgy, ha átszállunk, ha újjászületünk, ha beleszületünk az Isten országába. Hát Jézus itt születésről beszél, méghozzá újonnan születésről, felülről való születésről. Nikodémusnak is meg kellett értenie, hogy kevés az, hogy ő beleszületett egy olyan nép tagjai sorába, akik az Ábrahám utódai, a választott nép tagjai. Mi is örülhetünk annak, hogy egy olyan nép között élünk, ahol már régóta, ezer év óta hangzik az Isten igéje, és a kereszténységet fölvettük. De ez önmagában kevés. Az is kevés volt Nikodémus számára, hogy ő Izrael tanítója volt, vallási vezető volt, a nagy tanács tagja. Ha egyszer nem született újjá, akkor ő sem láthatja meg az Isten országát. És Jézus erre komolyan felhívta a Nikodémus figyelmét, és felhívja a miénket is. De az a Jézus mentő szeretete, hogy nem akarta ebben a hamis biztonságérzetben meghagyni Nikodémust, hanem ki akarta őt onnan menteni. Később Nikodémus életének a folytatásából azt láthatjuk, hogy nem volt hatástalan rá a Jézussal való találkozás. Egészen más volt a gondolkodása, hozzáállása a későbbiekben is, mint a farizeus társaié. És hadd mondjam el, kedves testvérek, hogy ezt a hamis biztonságérzetet, ha Isten le tudja csökkenteni bennünk, és helyette egy igazi biztonságérzetet adni, azt a bizonyosságot, hogy én az Úré vagyok, akkor ér célt az életünk. Én olyan családba születtem, ahol hitben élő szüleim voltak, akik naponta olvasták a Bibliát, és igyekeztek bennünket is a keresztény hitben nevelni. Lelkész családban nőttem föl. Pici gyermekkoromtól kezdve jártam gyermekisten tiszteletre, gyermek bibliaóra is volt nálunk. Azután részt vettem a felnőttek isten tiszteletein is. Heti két hittanórán vettem részt, és már a legtöbb történetet ismertem is a Bibliából. Ha valamit nem értettem, megkérdezhettem a szüleimtől. És én úgy el voltam telve magammal, hogy hát én már mindent tudok, én már újat nem sokat tanulhatok, de talán mégis, de nálam minden rendben van, nekem már szinte meg se kell térnem, vagy újjászületnem, mert én már a sínem vagyok, a helyemen vagyok. Valójában azon a rossz sínen volt az életem, amelyik nem az üdvösségre, az örök életre vitt, hanem a rossz vágányon haladt az életem. Nekem is szólt ez az ige, hogy újonnan kell születnetek. Nekem is arra volt szükségem, hogy beleszülessek az Isten országába. Újonnan születni? Nikodémus vissza is kérdezett, számára érthetetlen volt ez, hogy hogyan születhet másodszor is meg egy ember, vén ember létére visszamehet anyja méhébe és újra megszülethet, hiszen ez képtelenség. Jézus pedig nem kezdte el magyarázni, hogy de én ezt másképpen mondtam, ezt lelki értelemben kell érteni, hanem egyszerűen elismételte, amit az előbb mondott, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Vagyis amit Jézus kínál, az ajándék, azt nem megérteni kell, hanem elfogadni. Víztől és lélektől születni az annyit jelent, hogy először megmosakodni, megtisztulni, majd pedig a Szentlélek vezetésével elkezdeni egy új életet. Ha bűneinket megbánjuk és megvalljuk, akkor Jézus a bűn szennyétől megtisztít minket, majd pedig lelke által képessé tesz minket arra, hogy teljesen újat kezdjünk ő vele. És ez éppen olyan titokzatos, mint ahogy a szél fúj. Jézus ezt a szél hasonlatát hozza itt Nikodémusnak. Nem lehet tudni, hogy a szél honnan indul el és hova érkezik. Ugyanígy van a Szentlélek munkája is. A Biblia eredeti nyelvén a lélek és a szél ugyanazzal a szóval van. A szél nem látható, de tapasztalható. A szélnek a munkája akár olyan látványos is lehet, hogy egy viharos szél átalakítja az egész környezetet, átformálja a táj arculatát, de ahol a szél végig söpört, ott mindig valami változás történik. És Jézus erről a változásról szól. Olyan változás, mint amikor egy családba megszületik egy gyermek, egy kisbaba, egy új élet érkezik. Egészen megváltozik annak a családnak ott az élete. Átalakul minden. Az időbeosztás, a lakásnak a berendezése is, mert ahol egy új élet jön a világra, azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, azt nem lehet nem észrevenni. Az újszülött életjelt ad magáról. Hangosan felsír. Az újjászületett ember ugyanígy nem tudja magában tartani, hogy ő Jézussal mit élt át, hanem el kell, hogy mondja másoknak is. Az újjászületett ember ugyanúgy, mint egy újszülött gyermek, a lélegzéssel, az imádság lélegzetvételével állandó, szüntelen kapcsolatban áll az Úrral. Nem lehet meg imádság nélkül. Az újszülött enni kér. Az újjászületett ember is vágyakozik a lelki táplálék után. És akik tényleg Jézus Krisztuséi, akik már újjászületett emberek, azok nem azért olvasnak annyiszor igét, meg vesznek részt Isten tiszteleti alkalmakon, mert ezzel le akarják tudni a kötelező feladatot Isten előtt, hanem tényleg vágyódnak arra, éhezik és szomjazzák az Isten igéjét. És a Biblia beszél azután a lelki életnek a fejlődéséről, növekedéséről, beszél arról, hogy van lelki kiskorúság és nagykorúság, beszél arról, hogy van tejnek itala a lelki értelemben is, és van nehéz, keményebb eledel, amire már a hitben nagykorúaknak szükségük van. Erről a lelki fejlődésről, amíg egy újjászületett ember felnőtté és éretté válik, nagyon sokat olvashatunk a Bibliában, és erre is megtanít bennünket Jézus Krisztus. De mindez az újjászületéssel kezdődik, amikor tulajdonképpen maga Jézus születik meg bennünk. És ez a növekedés, ami a lelki élet folyamán történik, ez az, amiről Keresztelő János így mondta, hogy Jézusnak neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom kisebbé lennem. Vagy ahogy Pál apostol írja, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Holnap egy evangelizációs sorozat kezdődik, amelyiknek ez lesz az összefoglaló címe, hogy növekedjetek a kegyelemben. Növekedni természetesen azt tud, aki előbb megszületett. Ezért is mondja Jézus, és erre teszi a mai napon számunkra a hangsúlyt, újonnan kell születnetek, mert aki nem születik víztől és lélektől, nem láthatja meg az Isten országát. Amikor Jézus rámutat erre a figyelmeztető táblára, hogy csak újjászületés, újonnan születés után léphetünk be az ő országába, ezt nem azért mondja, mert nem szeretné, hogyha mi oda belépnénk, hanem éppen azért, mert az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Jézusnak az a szíve vágya, hogy mi vele legyünk az örök életben. Ő már most vezetni akar minket a földi életben, és azt szeretné, hogy ő vele legyünk mindörökké. A keresztre feszítése előtt, az utolsó hosszú feljegyzett imádságában, a főpapi imádságában ezt kéri. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Jézus is erre vágyik, hogy velünk közösségben lehessen. Ugye mi is azt szeretnénk, hogy nem csak Jézussal kettesben egy-egy pár percet eltöltsünk egy nap, hanem folyamatosan vele lehessünk, vele járjunk, őt kövessük, mint újjászületett életek, akik egykor benn lehetünk az ő égi országában, mennyei dicsőségében. Ehhez újjá kell születnünk. Az újjászületés csodáját nem mi végezzük, hanem Isten lelke tud minket újjászülni. A mi dolgunk, ennek az emberi oldala a megtérés. Nekünk annyit kell tennünk, hogy bűneinket letesszük Jézus Krisztus keresztjénél, hittel feltekintünk ő rá, erről is beszélt Jézus Nikodémusnak, hogy amiképpen Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz ő benne, örök élete legyen, aki hittel föltekint rá, az bűnéből megszabaduljon, a halálos betegségből meggyógyuljon. Jézus Krisztus értünk áldozta önmagát, hogy megtisztítson minket teljesen, és hogy az ő lelke által vezessen minket az új életben. Nem sokára énekelni fogjuk ezt az éneket. Megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsen, az űrt ő töltse ki. Hát adja meg nekünk az Úr, hogy minél többen lehessünk ennek a mai istentiszteletnek a hallgatói között is, akik már megtértünk, újjászülettünk, Jézussal járunk, és ne csak itt lehessünk együtt, hanem az örökké valóságban is, ami Urunk örök országában. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 459. ének második versét énekeljük. A 459. ének második versét, amely így kezdődik, megtörve és üresen adom magam neki. Fejünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Légy áldott megváltó Jézus Krisztusunk, hogy eljöttél erre a földre, eljöttél, hogy megtaníts bennünket arra az útra, amely az Atyához vezet, eljöttél, hogy bűneinkért önmagadat feláldozzad, és bennünket megtisztíts, új szívet teremts bennünk, és ebben az új életben, az újjászületett és neked szentelt életben élhessük már le földi életünk hátra levő idejét, és beléphessünk abba a mennyei dicsőségbe, amelyet készítettél a téged szeretők számára. Könyörülj, hogy ne engedjük el a fülünk és szívünk mellett a te igéd intését és figyelmeztetését. Köszönjük, hogy könnyűvé tetted számunkra, hogy újat kezdjünk veled, mert a legnagyobb lépést ezért megtetted felénk. Szűj újjá lelked által, újítsd meg az életünket azoknak is, akik már elindultak a te utadon, de életük valamelyik területén még meg kell újulni, el kell hagyni olyan bűnöket, rossz szokásokat, amelyek eltávolítanak bennünket tőled. Most a böjt idején hadd legyen még több időnk, amit veled együtt tölthetünk. Azt is megértettük, hogy nem az a böjt lényege, hogy mennyi húst teszünk többet vagy kevesebbet, hanem az, hogy az új életben járva tudunk minden mást félretenni azért, hogy közösségünk legyen veled, Urunk. Ebben erősíts és segíts bennünket. Arra kérünk, hogy juttasd mindig eszünkbe, amit reggel olvasunk az igéből, vagy amit az Isten tiszteleten hallunk, hogy napközben is élő kapcsolatban lehessünk veled, a te akaratodat ismerve és követve, a te lelked vezetése alatt járhassuk utunkat. Eléd hozzuk a mi szeretteinket, azokat, akik még távol vannak tőled, és nem találták meg a hozzád vezető utat. Ha bennünket akarsz ebben használni, akkor tégy alkalmassá erre minket, Urunk, hogy bizonyságot tehessünk szavainkkal és életünkkel rólad. Imádkozzunk a betegekért, a szenvedőkért, a bajban és a nyomorúságban levőkért. Most, hogy a járványnak az újabb hulláma indult el, és amikor hallunk olyan vírusokról, amelyek az előzőnél is veszélyesebbek, még inkább azt kell látnunk, hogy a mi életünk a te kezedben van. Ha akarsz, Urunk, megtarthatsz bennünket, ha úgy döntesz rólunk, hogy át kell esnünk ezen a betegségen, akkor is a te kezedben vagyunk. Vedd el minden félelmünket, és add, hogy ilyen hittel tudjunk benned bízni. És imádkozunk azokért, akik azon fáradoznak, hogy ez az oltóanyag eljuthasson minden emberhez. Hadd legyen elegendő ez, és elérkezzünk oda, hogy a járványhelyzet megszűnése után megteljék a szívünk hálaadással, ahogy ezen átsegítettél és megőriztél bennünket. Hadd legyen ez a nehéz időszak is arra jó, hogy amíg bezártságban vagyunk, addig legyen veled többet eltöltött időnk. Köszönjük, hogy ezt is a javunkra fordítod. Légy azokkal, akik most annyira benne vannak a betegségben, hogy élet-halál határán vannak, és a szenvedések között hozzád kiáltanak. Hadd tapasztalják meg, hogy te milyen hatalmas Úr vagy, aki átsegíted őket ezen az időszakon. Imádkozunk a gyászolókért, azokért, akik elveszítették szerettüket, akiknek a számára az elköszönés, elbúcsúzás nagyon szívfájdalommal jár. Hadd találják meg a te vigasztalásodat, és hallgass meg, Urunk, a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem a testvéreknek Isten tiszteleti alkalmainkat. Ma este 7 órakor online módon lesz imaóránk, amelyre szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik ima közösségünkbe is beszeretnének kapcsolódni. Holnap este 6 órai kezdettel itt a templomban lesz megtartva az evangelizációs hetünk. Holnaptól kezdődően, hétfőtől péntekig, minden este 6 órakor az evangelizációs hét a kegyelemről szól, Növekedjetek a kegyelemben összefoglaló címmel. Igét hirdet dr. Literáti Zoltán, érdligeti lelkipásztor, aki a teológián is az ige hirdetőket tanítja, készíti fel a szolgálatra. Az evangelizációs hetünket úrvacsoraosztással zárjuk. Jövő vasárnap úrvacsoraosztásos istentisztelet lesz. Hála Istennek van most erre lehetőség, hogy a járványhelyzetben is éljünk a kegyelem asztalának áldásaival. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat. Pénzes Lászlóné Mátyus Mária 71 éves korában hunyt el. Temetése szerdán délután 3 órakor lesz. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a 789. ének első verse a Krisztus az énekem című énekeskönyvből. A 789. ének első verse így kezdődik: Új szívet adj, Uram, én nekem. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.